Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a börtönben raboskodó János hallott Jézus tetteiről, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle. Te vagy-e az, akinek el kell jönnie? Vagy valaki mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok. A vakok látnak, a sánták járnak, holtak föltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek. Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nátszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak. Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről ezt írták. Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat te előtted. Bizony, mondom nektek, asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál. De még ő nála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi. Egészen természetes számunkra az, hogy éppenséggel advent heteiben világosan látjuk azt, ahogyan keresztelő János előfutárként Jézusra mutat, bemutatja őt, hogy íme az Isten báránya, hogy íme az, aki sokkal hatalmasabb nálam, hogy arra sem vagyok méltó, hogy a saru szíját megoldjam, és mennyire világosan látjuk keresztelő Jánosnak az alakjában azt a küldetést, ahogyan a nálánál többre mutat, aki messze-messze felülmúlja őt, és közben pedig abban, ahogyan rámutat, és azt mondja, utánam fog jönni valaki, aki sokkal több nálam, éppenséggel a küldetésének a lényegét teljesíti. A mai evangélium pedig gyönyörűen kiegészíti ezt a képet, mert nem csak azt látjuk, ahogyan keresztelő János, mint előd, az utódjára mutat, persze olyan utódra, aki messze felülmúlja őt, hanem látjuk, ahogy a Jézus visszamutat keresztelő Jánosra. Látjuk azt, hogy köztük egy gyönyörű, nagyon sajátos, kölcsönös kapcsolat van. Nem csak arról van tehát szó, hogy keresztelő odamutat Jézusra, hanem arra is, hogy Jézus újból és újból kifejezi a gesztusaival is, ahogyan alámerítkezik keresztelő Jánosnál a Jordánban, ahogyan azt mondja, nem született nagyobb az asszonytól, mint keresztelő János az emberek fiai között, ahogyan fölértékeli és fölemeli keresztelő Jánosnak az alakját. Hogy ne látnánk ebben azt, hogy itt valami gyönyörű szép kölcsönösségről van szó. És éppenséggel milyen nagyon elgondolkodtató az, hogy Jézus, aki ténylegesen valami olyan újat hozott erre a világra, amit például a mai evangéliumban, ebben a mondatban lehet kifejezni, na hát én most elhoztam a személyemben hozzátok közel Isten országát, elküldöm a Szent Lelket, és Isten országa itt lesz bennetek és köztetek, úgy, mint ahogy eddig soha, hogy éppenséggel ezért a legkisebb is nagyobb lesz az Isten országában, mint a legnagyobb próféta keresztelő János, és miközben ezt mondja Jézus, aközben ő maga beleáll abba az örökségbe, beleáll a Jordán folyóba, beleáll a választott népiségbe, és abból hoz elő valami újat. Hogy tulajdonképpen Jézus alakjában ezt látjuk, ahogyan megbecsüli az elődjét, ahogyan rá tud mutatni. És ezért a mai este erről szeretnék elmélkedni, hogy éppenséggel miközben Jézust várjuk, rá találhatunk és rá csodálkozhatunk arra, hogy mennyire összekapaszkodunk egymással, és nem csak így, hanem a nemzedékek a nemzedékekkel. Hogy milyen rengeteg örökségünk van, amibe beleállhatunk, és hogy mi magunk is mennyi örökséget adhatunk tovább. És a szívemnek legmegrázóbb élményemet szeretném elmondani egy rövid történet formájában, hogy hogy is látom, hogy mit jelent az, hogy nem vagyunk egyedül, hogy Jézus miközben valami döbbenetesen újat hoz, arra mutat, hogy igen, de mögöttem van egy hatalmas örökség, amiből én magam is élek. Hiszen emlékeztek, Jézus milyen gyakran beszél erről. Azt mondja, nem jöttem megszüntetni a törvényt, beteljesíteni. És hogy ez a történet egy olyan emberről szól, aki túléli az auschwitzi koncentrációs tábort. És akkor azt kérdezi tőle a riporter, hogy biztos, hogy maga tart kapcsolatot olyanokkal, akik szintén túlélték ezt a borzalmat. És hogy biztos sokat beszélgetnek arról, hogy éppen maguk élték túl. És mi a közös vonás magukban túlélőkben? És akkor erre ez az ember a következő választ mondja. Valóban mi is sokat beszélgettünk erről, hogy mi is a közös bennünk, hogy mi túl tudtuk élni, és azt hiszem, hogy van egy közös vonás bennünk. Ez pedig az, hogy valaki valamikor segített nekünk. Ez bennünk a közös vonás. És hogy ezért lehet bármelyikünk akármilyen tehetséges, akármilyen egyéni dolgot hozhat az Isten országa szépségéhez hozzá, talán a legtöbb, amit magunkról elmondhatunk, hogy vannak elődeink. Hogy vannak olyanok, akitől olyan sokat kaptunk, hogy nem is tudunk abból nem továbbadni valamit. És ha valamit elmondhatunk magunkról, hát azt, hogy annyira világos számunkra, hogy amit kaptunk, azt olyan nagyon érdemes továbbadni. És ezért ismeritek ezt a mondást, hogy éppenséggel mi törpék, mégiscsak tovább látunk, mint az előző nemzedékek óriásai. Hogy lehetséges ez, hogy ráállunk a vállukra? Hogy milyen nagyszerű lehetősége az a kis embernek, vagyis nekünk, hogy vannak hatalmas elődeink. Hogy minden korszaknak megvannak a hatalmas elődei, és mi lehetünk akármilyen kicsik. Hogyha van bennünk elég alázat ahhoz, hogy rámásszunk a vállukra. És nem pedig csak ugrálunk ott lent, hanem azt mondjuk, hát ha ő már onnan tudta látni az életet, akkor hagyd másszak a válladra, hagyd nézzem onnan. És tényleg olyan sokat mondó ez a kép, ahogyan az óriások vállára fölállunk, és lehetünk akármilyen kicsik, többet látunk a titokból, mint maguk az óriások. És aztán, hogy eszembe jutott egy lelki vezető, aki azt mondta egyszer, nézzük végig az életünket abból a szempontból, hogy amikor a legszemélyesebb döntéseinket meghoztuk, amire leginkább úgy tekintünk, hogy ott döntöttem az életemről, ott fejeztem ki leginkább azt, hogy ki vagyok én, vagy mit akarok én, vagy hogy állok benne az életben, hogy nézzük meg ezeket a helyzeteket, pillanatokat abból a szempontból, hogy vegyük észre, hogy az életünk legnagyobb döntéseiben mindig van még ott valaki. És emlékszem, egyszer erről beszéltem nektek, mert bennem persze, hogy rögtön jött egy ellenkezés. Hogy lenne már így? Biztos, hogy legalább egyet találok, ahol nem. Én vagyok ott. És nem így van. Mert ha csak egy picit néztem az életemnek ezeket a nagy döntéseit, egyszer csak valóságosan, jelképesen, talán csak egy hangformájában, egy élményformájában, egyszer csak hallottam azt, hogy valaki vagy bátorít, vagy megerősít, vagy hogy az a döntés, amit meg tudok hozni, hogyan táplálkozik az elődökből, vagy hogyan táplálkozik azokból, akik olyan sokat adtak nekem az életben. hogy nem egyszer, talán nektek is van ilyen élményetek, kerültök egy nehéz helyzetbe, és akkor akarva, akaratlanul, biztos ti is csináljátok ezt így, hirtelen eszetekbe jut, hogy na mit mondana erre a lelki atyám? Vagy mit mondana erre az a valaki? Vagy nőktől szoktam ilyet hallani, hogy mit mondana a barátnőm erre, aki azt olyan jól csinálja? Vagy mit mondana, mit tenne ebben a barátom? Vagy éppenséggel, hogy az apám ezt hogy oldaná meg? Vagy édesanyaként, hogy hát az anyukám ezt hogy is csinálta? Hogy ilyen értelemben mondhatjuk azt, igen, ott állunk egyedül, életünk legfontosabb döntéseit hozzuk, és annyira látványosan nem vagyunk ott egyedül, hanem mindig vannak egyen-ketten sokan, akik segítenek a döntéseinkben. És ezért most három nagyon rövid gondolat, hogy ezért fölismerhetjük azt az ívet, hogy hogyan táplálkozunk az elődeinkből. Hogy mit jelent az, hogy kaptunk áldást, és van egy örökségünk. Éppenséggel 16. Benedek pápa egy helyen azt írja, hogy újból és újból arról kérdeznek engem, mit gondolok 23. János pápáról. Hogy ő volt az, aki azt mondta, legyen egy nagy zsinat az egyházban. És hogy ez a zsinat hogyan újította meg az egész katolikus egyházat. És ezen keresztül hogy hozott megújulást nagyon sok felé még. És akkor erre Benedek pápa azt mondta, miután én ismertem ezt a világot, és őt is, azt tudom mondani, hogy 23. János pápa egy konzervatív bácsi volt. Mindenki úgy tekint rá a zsinat miatt, meg a hatalmas ajtónyitás miatt, meg a friss levegő, meg a... Mindenki úgy tekint rá szinte, mintha egy forradalmár lenne, de elárulnám maguknak, hogy egyáltalán nem volt az. Egy nagyon konzervatív papbácsi volt, aki annyira szívén viselte az egyház ügyét, hogy képes volt még erre is. Hogy neki az örökség volt annyira fontos, hogy azt mondta, hát ezt az örökséget muszáj, hogy valahogy tovább tudjuk adni. Hát ez egy akkora kincs. Hát itt nem engedhetjük meg magunknak, hogy nem tudom, milyen merevek legyünk, vagy hogy ne nyissuk ki a szemünket, a fülünket. Hát ekkora kincs van nálunk. Hát lehetetlen, hogy ne találjunk egy utat ahhoz, hogy azt valahogy tovább lehessen adni. És akkor nagyon szíven ütött ez a gondolat, mert én magam is úgy voltam, hogy 23. János pápát nem láttam éppen egy konzervatív bácsinak. De hát biztos a Benedek pápa ezt jobban látja. És akkor utána eszembe jutott 2. János pápa, ő is egy konzervatív bácsi volt. De éppenséggel, mert annyira fontos volt neki az örökség, azt mondta, hogy ezt a gyönyörű örökséget, hát ezt akárhogy nem lehet. Hogy milyen érdekes az, hogy hogyan tud a megújulás születni olyanokból, akik éppenséggel azt mondhatnánk, hogy a lelki alkotuk alapján egy kicsit se forradalmárok. De éppen mert az örökséget annyira fontosnak tartják, annyira, hogy azt mondják, hát csak van valami út, hogy ezt a gyönyörű kincset át tudjam adni, és oda tudjam ajándékozni, és mert ezt az örökséget tartják olyan nagy becsben, találnak is utat előrefelé. Aztán a következő, hogy milyen gyönyörű az, ahogyan társra találunk. A szó szoros és konkrét értelmében, például, ahogyan Szent Ferenc és Szent Klára egymásnak társai, miközben sokszor évszámra nem is találkoznak egymással. És mégis hogyan erősítik meg egymást. Ti azt tudjátok, hogy Szent Klára a telekommunikációnak a védő szentje. Tudjátok, hogy miért? Mert Ferenc együtt készült a karácsonyra, vagy húsvétra, már nem is tudom pontosan, a rendtársaival, Klára pedig a nővérekkel, hát nyilvánvaló, hogy nem tudtak együtt lenni, férfiak, nők, na de Szent Klára annyira szeretett volna Szent Ferenc közelében lenni, hogy víziói támadtak. És ott látta, ahogyan a férfiak ünnepelnek benne Ferenc, akit annyira tudott szeretni, és aztán erre az egyház azt mondja, nem rossz, legyen ő a telekommunikáció védőszentje. Hát, hogy mi most bekapcsoljuk a tévét, meg internetezünk, meg világháló, voltak olyanok, akik ezt szeretetből csinálták. Nem kellett oda műhold, meg semmi más, csak az, hogy hát mi annyira összetartozunk egymással, szeretnénk ebből az összetartozásból valamit megélni. Vagy éppenséggel a 20. századból, hogy Teréz anya és Rozsé Sütz. Milyen gyönyörű volt az a barátság, aztán született meg egy pici könyv, hányszor elolvastam az ő közös könyvüket. És hányszor csodálkoztam arra rá, hogy itt van két ember a 20. századból, teljesen máshol élnek, teljesen más csinálnak, és micsoda lelki rokonság van köztük. Hogy milyen nagy, nem is csak öröm, nekem kifejezett lelki élvezet, a lelki rokonsággal bíró társaimmal, testvéreimmel, paptársaimmal együtt lenni. Az nem csak öröm, az élvezet. És emlékszem, erről jutott eszembe, hogy amikor Pécsett volt az első tezéi előtalálkozó, talán 1986 volt, 87, nem tudom, tehát még bőven a rendszerváltás előtt volt ez. És akkor ott imádkoztunk, és egyszer csak megjelent ott Kozma Imre atya, és azt mondja, nem tudjátok, hol van Rozsé Sütz, mert üzent nekem, hogy velem szeretne találkozni. Milyen nagy dolog az a világ különböző pontjairól, ez 86-87-ben volt, mi a vasfüggöny mögött voltunk, és mégis annyira világos, hogy van valami lelki rokonságom valakivel. És ez a lelki rokonság akkor is éltető és elevenítő, ha évszámra nem találkozok valakivel. És tudom, hogy ő van. És aztán milyen csoda szép dolog az, amikor fölismerjük azt, hogy mi is már vagyunk olyan helyzetben, hogy nem csak társai, hanem valamiképpen elődjei tudunk lenni a következő nemzedéknek. És most erre gondolhatja bárki, aki itt ül, ja hát azért ahhoz meg kell élni valamennyi kort. 17-18 éves gimnazistákkal ültem néhány évvel ezelőtt együtt egy körben, és azt kérdeztem tőlük, hogy ti miért teszitek meg az egyházban és az egyházon kívül azt, amit megtesztek. Ezek a 17-18 éves fiatalok a következőt válaszolták. Hát mi gyerekkorunktól kezdve olyan sok mindent kaptunk, ezt tovább kell adnunk. 17 évesek voltak, meg 18. Hát nehogy 50 éves korunkig várjunk. Hát egy serdülő fiatal azt tudja mondani, én kétség kívül már sokkal több mindennel rendelkezem, mint az a 10 éves kisrác. Hát hogy ne lehetnék 17-18 évesen valakinek már most jó értelemben az elődje? És lehet is. Sokkal inkább nem egyszer, mint egy 50 éves. Erről biztos sokat tudnánk élményszerűen beszélni, hogy milyen jól esett azoknak a barátsága, akik csak néhány évvel jártak előttünk. És milyen sokat tudtunk tőlük tanulni. És akkor a záró történet, ez pedig a második vatikáni zsinatnak jött az új szellője, frissessége, és akkor a liturgikus reform kapcsán egyszer csak elkezdtünk hívni titeket, mint ahogy itt a minisztránsokat, hogy gyertek, olvassatok ti! Nem muszáj mindent a papnak olvasni, hát a nép, az egyház Isten népe, és akkor, jaj, akkor elkezdtetek olvasni. És mikor ez a kezdeti időkben volt, hát persze, voltak bakik, nem mondanám, vállalt felolvasást egy idős néni, apostolok cselekedetei, 3. fejezet, Péter és Pál a templom kapujába letett, születésétől fogva béna emberhez odafordulnak, és akkor így szól a szöveg, hogy mondja Péter, hogy hát aranyom, ezüstöm nincs, de amin van, a názáreti Jézus nevében kelj föl és járj. Akkor kijött a néni, elővette a szöveget, azt mondja, aranyom, hát ezüstöm nincs, amin van, neked adom. A lényeg benne volt, de azért beletette az egyéni színt, az egyéni ízt, ahogy benne az evangélium megtette a maga dolgát. Milyen jó is ez, hogy nem egyszerűen csak utánozunk és másolunk, még ha meg is van a szöveg, azért valamit ott föl lehet ragyogtatni abból, hogy bennünk a Szentlélek abból valamit megmutatott, vagy fölragyogtatott. Úgyhogy zárásképpen mégiscsak megint hagy hozzam ide nektek ezt a képet, Keresztelő János mutat, hát utánam jön, aki sokkal nagyobb nálam. Jézus visszamutat, és azt mondja, ő a legnagyobb az asszonyok szülöttei között.